Ahogy Tózer beszélt valamiről, hogy egy írása van, ami hamarosan fönt lesz az Isten keresőn is, az a címe, hogy a keresztény magányossága. Ez az írás természetesen nem arról szól, hogy hagyd ott a gyülekezetedet, nem erről szól, hanem ez arról szól, hogy az Istennel való kapcsolatnak van egy olyan része, amit nem fogsz tudni soha megosztani egy másik emberrel. És ez Istentől van, ezt Isten akarja így, hogy így legyen. Tehát, ha mélyen, mély, szoros közösségben jársz Istennel, akkor azt be kell kalkulálnod, hogy nagyon sok ember nem fog téged megérteni. És ettől nem kell megijedni. Vannak emberek valószínűleg a világon, akiket mi sem értünk meg még. Mert még nem tartunk ott, ahol ők tartanak. Ettől nem kell félni, ez rendjén van így, ez az Úrral való kapcsolatunk fejlődésének a normális menete. Nyilvánvaló, hogy azokra a dolgokra, amikről most beszélek, nem tudtam volna beszélni például akár 10 évvel ezelőtt. De lehet, hogy még 5 évvel ezelőtt se, nem tudom. De nem tudtam volna beszélni, ez biztos. Nem is értettem volna semmit. Néztem volna, mint vaka moziba, hogy mi van, mit mond, mit mondasz? Van az embernek az Istennel való kapcsolatában egy olyan intimitás, amit nem tudsz másik emberrel megosztani. És Tózer, Avé Tózer beszél arról, hogy ebből a szempontból az ember magányossá válik, de ez a magányosság, ez bizonyos értelemben Istentől van, mert hát most figyeljetek, főleg házasoknak mondom, ezt bizonyára értitek, hát azért ti se beszéltek arról, gondolom, hogy a házas társaddal, a házas ágyba milyen jól érzitek együtt magatokat, egymást, stb. Akinek van füle hallja, hogy mit akarok mondani. Hofi szokta erre mondani, ó, ha utcán lennénk, akkor könnyen meg tudnám fogalmazni, de mivel nem ott vagyunk, ezért becsomagolom a mondani valómat, és ugyanígy az Istennel való kapcsolatnak is van egy olyan része, figyelj rám, kérlek, mert ez nagyon fontos, figyelj! Az Istennel való kapcsolatodnak is kell legyen egy olyan része, amit nem fogsz tudni megfogalmazni, mert szellemi, mert mély, mert a belső embered éli át. És kibeszélhetetlen dolog, a mennynek az állapota, a mennynek az előíze, és nem fogod tudni megfogalmazni igazából. Ha mégis meg fogsz tudni belőle valamit fogalmazni, akkor az csak egy pici része. Csak annyi, hogy az illetők, akik hallják, kóstolót kapjanak belőle. És ezért ebbe az értelembe nem fogod tudni elkerülni a magányosságot. Miért beszélek erről? Azért beszélek erről, mert ne dőlj be annak, hogy most a tömegek, a keresztény, most már az egyház világról beszélek most már, de ne dőlj be annak, hogy az egyház világon belül a tömegek milyen irányba mennek. Ne dőlj be ennek, mert ez minden korszakban így volt. Amikor megnézed az egyház történelmet, az egyház történelmből láthatod, hogy amikor nagy ébredések voltak, akkor is valójában ezekből a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy ébredésekből is a végül mindig csak kevesen maradtak meg. És az a kevés ember vitte tovább a fáklyát valameddig, a stafétát, amíg aztán jött egy újabb hullám, amiből megint lett egy nagyobb megmozdulása Istennek, abból is kevesebben mentek tovább, és azok is vitték tovább a stafétát, és volt, hogy évszázadokig nem jött semmilyen hullám, csak mindig csak egy kis maradék volt. Ne ijedj meg ettől! Ahhoz, hogy tisztában tudjál lenni ezzel a valósággal, és azzal, hogy mi az a szellemi valóság, amiben éppen Isten mozgatni akar, mi az a folyója a Szent Szellemnek, amiben éppen benne kell lenned, ahhoz neked nagyon erőteljesen keresned kell Istent. Ahhoz neked, ahogy Pál mondta Timóteusnak, hogy legyen gondod az írásnak a felolvasására és a hirdetésére, most nem feltétlenül arra gondolok, hogy a gyülekezetbe hirdeted, mert nem tudja ezt mindenki megtenni. Ennek van egy más módja, és elmondom, hogy mi az módja. Az a módja, hogy olvasod az írásokat, és amiket kapsz kijelentéseket az írásból, azokkal a kijelentésekkel elkezdesz imádkozni. Kimondod azokat a kijelentéseket. Át imádkozod azokat a kijelentéseket. Újra, és újra, és újra. Mert ezáltal rögzíted magadba ezeket a kijelentéseket, és a szellem világba is tulajdonképpen visszadobod ezeket a kijelentéseket jó értelembe, mert Istenhez igazából csak a Szent Szellem által tudunk imádkozni. És van, amikor ez úgy történik, hogy a Szent Szellem megiklet bennünket, ad gondolatokat, és igazából csak az az ima a kedves Isten előtt, amit ő iklet benned, érted? Na most persze valahogy el kell kezdeni imádkozni, mert az ember valahogy elkezdi Istent keresni, és az nem biztos, hogy rögtön mindig szellemi, illetve én úgy fogalmaznám ezt meg, hogy szellemi, csak nem biztos, hogy az ember azt imádkozza ki, ami éppen kellene, de legalább a szívében van egy Isten keresés, és Isten a szívet látja. Sokszor így, de nem azt nézi Isten, amit mondunk. Ettől függetlenül fontos, hogy mit mondunk, mert azért össze-vissza nem fogunk beszélni. De sokszor Isten nem azt nézi, amit mondunk, hanem amit mondani akarunk. Érzed a kettő között a különbséget? Tudtok követni? Itt vagytok? Vagy átmentetek kajálni? Tehát sokszor figyeltek rá, mert mondtam nektek, hogy követnetek kell. Tehát figyeltek rá. Isten sokszor nem azt nézi, amit mondunk, hanem azt, amit valójában mondani akarunk. Ezért adta szerintem a nyelveken szólást is, erre majd még később vissza fogok térni. De ez azért fontos, mert Isten azt nézi, amit te mondani akarsz, és elkezded őt keresni. Utána ő megihlet téged, akár az írások olvasása közben, gondolatokat ébreszt benned az igény keresztül, és ezekkel a gondolatokkal neked, ezeket a gondolatokat el kell kezdened kihirdetned. Ezt úgy kell csinálni, hogy el kell kezdened imádkoznod ezekkel a gondolatokkal. Át kell imádkoznod azokat a kijelentéseket, amiket Istentől kaptál. Ezt is jelenti többek között, hogy legyen gondod az írás felolvasása és a hirdetése. Tehát az ige hirdetése. Ezt otthon, a te otthonodban is meg kell csinálnod. Nagyon figyelj a hangsúlyra. Nem meg tudod csinálni, hanem meg kell csinálnod. Nagyon sokszor tanítják ma, hogy nagy hiperkegyelem és királyok vagyunk, akármennyit védkezünk, akkor is királyok vagyunk, mert papok és királyok vagyunk, mit tudom én. Azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, hogy meggyőződésem, hogy aki nem tud az ő otthonába, az ő belső szobájába, az ő lakásába, az ő konyhájába, vagy a mit tudom én hol, ahol imádkozni szokott, aki nem tud az otthonában belépni és mozogni a papi kenetbe, az soha nem fog tudni királyként uralkodni sehol a világon. Soha! Mert a királyi uralomhoz a papi keneten keresztül vezet az út. És neked, nem a nagykenetű testvéreknek, hanem neked és nekem. Meg kell tanulnunk például azt, hogy igenis képesek kell legyünk, mert egy Isten emberének képesnek kell lennie. Az otthonában. Nem a gyülekezetbe csupán elsősorban, hanem az otthonába. Istentől átvenni megújulást, gyógyulást, szabadulást. Le kell jöjjön a szobádba Isten jelenléte. Hallod, amiről beszélek? Itt egy nagyon nagy tévedése a kereszténységnek, ezt tanították is, különösen nagyobb gyülekezetekben tanították, hogy testvérem, barátom, vasárnap gyere el a gyülekezetbe, és majd itt megújulsz. Ennek az lett az eredménye, hogy a legtöbb keresztény hétköznap élte a kis pitiánél csaló hazug életét, majd vasárnap el akart menni a gyülekezetbe megújulni, hogy kapjon egy kis kenetet, mert az ugye a hétköznapi élet az mindenkit leamortizál, ugye? És elmentek vasárnap megújulni, de egy idő után már nem volt kenet, mert a Szent Szellem ezt a fajta életritmus, ezt a fajta életvitelt nem támogatja. És nem jött kenet. De az emberek meg akartak újulni. És miért nem jött a kenet? Mert egy gyülekezetnek a felhozatalát, a klímáját, az határozza meg, amilyenek a gyülekezeti tagok. Érted? Tehát amikor mi eljövünk ide a gyülekezetbe, mindenki azt hozza magával, amilyen van. És nem, neked nem kell megszólalnod, nem kell megszólalnod, Isten őriz, csak elég, ha itt vagy. És már az kisugároz valamit. És ha te a hétköznapjaidban is megtanultál Istennel lenni, megtanultál elkülönített időt eltenni magadnak és Isten számára, akkor ezt fogod behozni vasárnap, ez lesz a kisugárzás. Lehet, hogy nem szólalsz meg, de nagyon jó lesz melletted lenni, úgy valahogy azt érzem, odállok mellé, és nem tudom miért, amikor melletted vagyok, akkor mindig olyan jó, olyan érzem a Szent Szellemnek egy jelenlétét, egy szentségét, egy atmoszféráját, vagy egyáltalán már az is nagy dolog, ha valakinek a jelenlétében nem érez az ember nyomást, hanem szabad ember tud lenni. És például nagy dolog az, hogyha valakinek a jelenlétében bátran hibázhatok, nem kell félnem attól, hogy kötözködni fog, bátran tévedhetek, bátran követhetek el hibát, anélkül, hogy agyonverne. Ha már idáig egy ember el tud jutni, hogy egy másik ember jól érzi magát a jelenlétében, az már nagyon nagyszerű dolog, mert a kereszténységen belül ez egy igen ritka dolog manapság. De és nem is kell megszólalnod, érted? Csak elég, hogy te bejöttél a gyülekezetbe, és azzal, hogy a hétköznapokban éltél, például, hogyha Istennel voltál, az elkezd kijönni, kisugározni. És amikor több ilyen ember összejön a gyülekezetbe, és ezek az emberek elkezdik az Isten tiszteletet, elkezdenek hálát adni, imádkozni, dicsőíteni, akkor gyakorlatilag az történik, hogy a szívük tartalmát, mert azt mondja az ige, hogy senki ne jöjjön Isten elé üres kézzel. Hát jönnek is az emberek nem üres kézzel, csak ugye nem azt az áldozatot viszik a Isten elé, ami le van írva az Ószövetségbe, hogy mit kell vinni, ugye ezeknek megvan a szellemi jelképei, vagy a szellemi valóság az Új Szövetségbe, hanem visznek mást, ugye mindenki a szívének a tartalmát viszi. De mikor Isten kereső emberek kezdik kijönteni Isten felé a szívüknek a tartalmát, akkor ez fölszáll a szellemi égbe, és létrehoz az Isten tiszteleten, az összejöveten egy atmoszférát, egy légkört. És már ebbe a légkörbe, ebbe a dicséretnek a trónjába, ezek valóságos dolgok, amiről beszélek, nem jelképekről beszélek én, ez nem allegória, szellemi valóságról beszélek. Ebbe a szellemi valóságba az Úr helyet tud foglalni. Le tud ülni, és királyként tud uralkodni a gyülekezeten belül. És szét tudja osztani a javait közöttünk. De akkor, amikor az emberek nem Istennel járnak, hanem ők csak megújulni akarnak a gyülekezetben, és jönnek ide, és kiöntik a szívüknek a mindenféle tisztátalan, gonosz tartalmát, amit a hétköznapokban összehalácsoltak maguknak, ebben nem az Úr fog helyet foglalni. És tudjátok, hogy mi foglal ebbe helyet az egyházban ma? Az Antikrisztus szelleme. Ez trónt állítottak az Antikrisztus szellemének ma, dicsérettel, nagyon sok gyülekezetben, a gonosz dicsőítéssel, a rossz tisztátalan zenével, és ezen, mint trónon, a gyülekezeten belül, az Antikrisztus helyet foglal, mintha ő lenne Krisztus. És így beteljesedik az ige, ami a 2. Tesszalonika 2-ben van, hogy beül az Isten templomában, Istenként mutogatva magát. Úgy mutatja magát, mintha ő lenne Isten. Mert ugyanis, és ez azért alakult így ki, mert ugyanis ezek az emberek, amikor nem jöttek az élmények, mikor kezdett elmenni a kenet, például itt Magyarországon tudjuk, 90-es évek közepétől, főleg a vége felétől lehetett érezni, hogy a kenet megy le az eklézsiáról, de az emberek élményeket továbbra is akartak, és kaptak ők élményeket, csak már nem az Úrtól. Mert a meglátogatásnak az ideje elment, és amikor ott volt a meglátogatás ideje, akkor nem használták ki, és utána bezárult az ajtó. És beléptünk egy más korszakba. És a következő szellemi korszakban mindig csak azok az emberek tudnak belépni, aki az előző korszakban jól fel tudták használni az isteni meglátogatásokat. Akik nem tudták jól felhasználni, azok általában nem nagyon tudnak belépni a következő korszakba, ha csak tényleg rá nem eszmélnek, hogy mi van, és meg nem térnek, de akkor is ezt tudják magukról elmondani, hogy nagyon sok mindent elmulasztottak, amit meg kellett volna tenni. Ezért veszélyes az engedetlenség. És miért beszélek erről? Azért beszélek erről, mert Jézus, amikor elment Judeából, és elment Szamáriába, és ott találkozott ezzel az asszonnyal, akiről olvasunk a János 4-ben, rengeteg ember volt Jézus idejében, nagy vallási vezetők, nagy igeismerő emberek, írásokat ismerték, nagy vezető emberek, és Jézus mégis egy asszonynak mutatta meg magát, akinek volt már 5 férje, a 6., akivel volt, az éppen nem a férje volt, egy összeroncsolódott élete volt, de belül iszonyatosan szomjas volt a szíve. És oda ment, amikor megjelent a útnál, megszólította őt Jézus, és azt mondta neki, adj innom, figyeled ezt? Adj innom. És ma neked, tudod, mit mond Isten? Tudod, mit akar Isten? Nem? Figyelj ide, nagy szolgálatot akar Isten. A vagyonunkat oda adjuk, testünket tűzre adjuk, nagy csodákat tegyünk? Nem. Azt mondja neked ma Isten, adj innom. Adj innom azáltal, hogy imádkozol hozzám. Adj innom azáltal, hogy keresed az én orcámat, az én jelenlétemet. Adj innom azáltal, hogy velem akarsz lenni. Isten ma olyan eklézsiát akar, akiket és akikből ő ehet és ihat. Megbotránkozol rajta, mi? Ez nincs benne a teológiában. Ezt soha nem fogja neked egy teológus elmondani. Mert ez nincs benne a teológiában. De az igében benne van. Mert azt mondja is Jézus, én ti bennetek, és ti én bennem. Egymásban vagyunk. Érzem a Szent Szellem jelenlétét. És nem ma, értsd meg, Isten nem... Szóval én hiszek a nagy dolgokban, ne érts félre. Hiszek a nagy dolgokban. De hol vannak olyan emberek, akik inni adnak Jézusnak? A kereszten, amikor ott függött Jézus, azt mondta, hogy több mindent is mondott, ez egyik, amit mondott, szomjazom. És ebben nagyon sok minden, tudjátok, ebben a szóban nagyon sok minden benne van, hogy szomjazom. És ebben a mondatban nagyon sok minden benne van, hogy adj innom. Isten vágyik rád. Ide figyeljetek, roma testvéreim. Nagyon nyílt leszek most hozzátok. Hogy merészelsz te identitás zavarral küzdködni akkor, amikor a mindenható Isten egyenesen rád vágyik? Hallod, amit mondok? Hogyan veszed, egyáltalán most ne haragudj, most komolyan, hogyan veszed ezt a szemtelenséget, ezt a pofátlanságot, hogy identitás zavarral mersz küszködni, annak ellenére, hogy a mindenható Istennek rád van vágyódása. Képzeld el, nem Orbán Viktor született újjá, pedig olyan jó lenne. Képzeld el, nem jelent meg, ez nagyon komoly, figyelj ide, ez nagyon komoly. Isten nem jelent meg az angol királynőnek. Vagy legalábbis nem tudok róla. Nem jelent meg az Oxford és a Cambridge-i nagyon-nagyon-nagyon nagy agyú professzoroknak. Isten áldja meg őket. Isten nem jelent meg a nagy embereknek. De megjelent neked. Akkor hadd tegyem fel a kérdést. Hogyan veszed te a bátorságot ahhoz, hogy idejössz és identitás zavarral mersz küszködni, hogy vajon Isten szeret, nem szeret, szeret, és akkor tépkeded így a faleveleket. Szeret, nem szeret, szeret, nem szeret. Ugyan, amit mi csináltunk, mikor még ilyen tinédzserek voltunk. Szeret, nem szeret, szeret, nem szeret. Hogyan, hogy veszed magadnak a bátorságot? Nem tudom felfogni komolyan. Annyira kis teljesítményű az agyam, hogy ezt nem tudom felfogni. Mert Isten személyesen az életét adta érted. Személyesen te érted. Érted? A minden megtett azért, hogy ő veled lehessen. Most szándékosan nem azt mondom, hogy te vele lehess, hogy ő veled lehessen. Hallod? A romantikus regény írók nem tudtak ilyen hősies, nagy hős regényt írni, hogy Alejandro belovagol és megmenti a nagy Juanita, mit tudom én, akár kicsodát a gonosz sárkány kezéből, vagy mit tudom én. És ez, amiről én beszélek, ez nem regény, ez a valóság. Isten mindent megtett azért, hogy ő veled lehessen. Hallod? Akkor hogyan merész ezt te identitás zavarral küzdködni? Egyáltalán hogy veszed a bátorságot? Ne haragudj rám, jó? Elnézést kérek, mondtam, hogy bántó leszek, de direkt. Mert értsd meg, mert az, hogy időnként vannak rossz napjaid, elcsüggedsz, ez mindenkivel előfordul. A legnagyobbakkal is előfordult már, pláne velünk. De azt hogyan mered megtenni, hogy benne hagyod, és direkt magadat, és bele süllyedsz azokba a gondolatokba, hogy te egy senki vagy, egy nulla vagy, egy mit tudom én milyen, akár micsoda vagy. Nem igaz. Nem igaz. Ez az ördögnek a mocskos szemét hazugsága, érted? Az ördögnek az a szemét hazugsága. Ne azt nézd, hogy te nem 100 000 ember előtt prédikálsz. Mit számít ez? Most mondd meg őszintén, mit számít ez? Mit számít ez? Én elárulom neked, ezeknek az embereknek a jelentős része már évek óta nincs is Isten jelenlétében. Ez látszik az életükön, csak nézd meg, látszik az ige hirdetésükön. Én nem azt mondom, hogy Isten nem akar meg a gyülekezeteket, meg nem áldja meg őket. Vannak áldott emberek, persze, tudjuk ezt nagyon jól. De ha általánosságban végig nézel a palettán, akkor nem ezt látod. És közben itt vagy te, vagy itt vagyok én, itt vagy te a kis roma, meg itt vagyok én a kis vak. Érted? Itt vagyunk mi. És Isten bejön a szobába, itt vagyok a vak gádzsó, igen. És Isten bejön a szobámba, érted? Isten bejön a szobámba. És ott vagy te, akármilyen bőrszínű, ferdeszenű, mit tudom, hogy milyen nagyorú ember, érted? És Isten bejön hozzád a szobádba, érted? És ott vannak azok a nagy emberek, 100 000 előtt prédikálnak, millió dolláros bevételeik vannak, de már lehet, hogy évek óta nem kaptak kijelentést az igéből. Nem is tudják, milyen íze van a kijelentésnek. Milyen íze van annak, amikor Isten jelenléte bejön a szobádba, amikor Isten az igén keresztül megszólít téged. Mikor tudod, hogy változhat Krisztus képére és hasonlatosságára, hogy szemléled az Úrnak a dicsőségét és elváltozol. De ehhez adj inni az Úrnak. Adj neki inni. És azáltal tudsz neki inni adni, és enni adni, mert ez is benne van, hogy vele vagy, ő inni és enni akar téged, inni és enni akar belőle. Érted? Mindig az egyházban arról prédikál, keresd Istent, ha nem imádkozol ennyi és ennyit, akkor te egy nyavajás, milyen ember vagy. Ez volt az egyik véglet. A másik véglet most az, nem is kell semmit csinálnod, Bibliát se olvast, nem kell semmit, nyugi, dőj átra, élvezd az életet, Hawaii, happy, minden, csajozzál, pasizzál, minden, Isten nagyon-nagyon szeret téged, sőt, még drukkol is neked, hogy összejönnek a dolgok. Ugye ez ma a másik véglet. Én meg azt mondom neked a két véglet között, hogy Isten mindent elkövetett azért, hogy ő veled lehessen, és azt akar, és ő minél többet akar veled lenni. Azt akarja, hogy legyenek kettesben töltött óráitok. Amikor ott vagytok együtt, egymás jelenlétében. Te és Isten. Te és Isten. És tudjátok, van az az intim hallgatás, amikor egyik se szól, csak ott ülnek egymás mellett, fogják egymás kezét, idilli, romantika, és egyik se szólal meg, de a csönd az tele van. Szeretettel, elfogadással, békességgel, olyan nyugi van. És Istennél is van ilyen, mikor csak nézitek egymást. Isten szemlél téged, de ő nem változik el a te képedre, dicsőség az Úrnak. És te szemléled Istent, viszont te elváltozol az ő képére. Isten szemlél téged, és te szemléled őt. Szemeztek egymással. Nézed Istent, és ő néz téged. És átölel téged Isten, és te is átöleled őt, mert a szellemed átöleli az Urat. Fizikailag nem tudod átölelni, a szellemed át tudja ölelni. Ezt akarja Isten. Képzeld el. Nem nagy dicsőséges, milyen nagy hadjára beveszik egész Amerikát, halleluja, beveszik egész Magyarországot, holnap mindenki üdvözölni fog. Adja Isten, komolyan mondom. Nem erre vágyik Isten. Nem erre vágyik Isten. Nem erre vágyik. Arra vágyik, hogy öleld át. Szeresd őt. Képzeld el, a mindenható Isten, akinek nincs identitás zavara. Minden az övé, érted? Hát a menny még, nélküle még a menny se tudna létezni. Nélküle még a menny nem is lenne menny. Még a pokol se tudna nélküle létezni. Még az ördög se tudna nélküle semmit se csinálni. Képzeld el, ez az Isten, akinek nincs identitás zavara. És ez az Istennek a vágya, az te vagy. Krisztusban persze ezt hozzá kell tenni, mert önmagunkban azért úgy sok minden nem tudnánk csinálni, de te vagy a vágya Istennek. Te vagy a vágya. Képzeld, a hangodat akarja Isten hallani. Most így ne ilyen fizikai dolgokra gondoljatok, hogy ilyen mély búgó hangon mondok valamit Istennek. Ő, amikor én ezekről beszélek, itt szellemi dolgokról van. Szellem a szellemmel akar kapcsolódni, érted? Akkor hadd mondjam így, a te szellemi hangodra vágyik, a te szellemi mondani valódra vágyik, a te szellemi érintésedre vágyik, arra vágyik Isten, hogy megérintsen, hogy megöleljed. Azt mondja, az ige, csókoljátok a fiút. Nem a fiúkat, a fiút. Csókoljátok a fiút. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjon. Ez Isten vágya. Ez Isten vágya. Most hadd kérdezzek még valamit. Mindjárt fel fogunk olvasni két igét. És előjáróban mondom nektek, mielőtt ezt a két igét felolvassuk, hogy nem vagyok perverz, nagyon jól vagyok, minden oké nálam. Ráadásul most prédikálok, most még érzem is Isten szellemét, ahogy rajtam mozog. Nagyon jó ez az érzés, komolyan mondom, azért nem akarom abba hagyni. De most két olyan igét fogunk felolvasni, amit nem tehetek róla, de a Bibliában le van írva. Most hadd kérdezek egy dolgot nektek előjáróban, hogy most felvezessem a dolgot, hogy miről akarok is beszélni. Az Efézus 5-ben, így sütyorogtok, úgyis hallom. És hiába nézel így rám, úgyis látom. Szóval az Efézus 5-ben beszél Isten a férj és a feleség kapcsolatáról. És azt mondja Pál a végén, hogy de én igazából nem is a férj és a feleség kapcsolatáról beszélek, bár ezt hoztam elő, de én most egy nagyon nagy titokról akarom a leplet ezáltal lehúzni, a Krisztus és az egyház kapcsolatáról. Mi majd még mindjárt felolvassuk az igéket, csak hadd mondjak előtte valamit. Ugye azt mondja az ige, hogy úgy szeresse a férje a feleségét, hogy Krisztus szerette az egyházat. Ugye? És önmagát adta érte, megtisztítja az ige fürdőjével, stb. Egyébként ott a kijelentés, tehát a réma van. És nyilvánvaló, hogy az egyháznak is, hát ennek megfelelően kell Krisztus felé viszonyulnia. Na most szeretnék nektek egy nagyon fontos dolgot mondani. Az, hogy ma a kereszténységen belül a házasságok, meg a különféle kapcsolatok romokban vannak, annak nem az az oka, hogy két gonosz, istentelen keresztény házasodott össze, hát persze azzá válnak egy idő után, ha így folytatják, nem ez az oka. Tudod, mi az oka? Az az oka, hogy nem adnak inni Istennek. Tehát nincs egyénileg szellemi életük Istennel. Tehát Krisztus marhára oda van az egyházért, hadd fogalmazzak így, de az egyház az fütyül Krisztusra. Érted? Nem is érdekli, nem is foglalkozik vele. Amennyiben foglalkozik vele, akkor az annyi, hogy add meg az autót nekem, uram, amiért már 3 éve imádkozom, add meg a házat, feleséget, férjet, meg egy jó munkahelyet, áld meg apámat, anyámat, legfőképpen engem, és mindenki lássa, hogy én milyen gazdag ember vagyok, és ezáltal mindenki lássa, hogy én milyen keresztény vagyok. Ne érts félre, az anyagi áldás és a nagyszerű férj, a gyönyörű feleség, ház, gyerekek, ez mind nagyszerű dolog. És én hiszem, hogy Isten meg is akarja ezt adni. Tehát én hiszem, hogy Isten nem keresztény fakíroknak hívott el minket, nem jógik vagyunk, akik 50 naponként eszünk valamit, és utána tovább meditálunk egy szöges deszkán, hanem normális emberek vagyunk, de úgy összességében véve az eklézsia, az egyház nem foglalkozik Krisztussal. És az tulajdonképpen az, ahogy sokszor a férjek bánnak a feleségekkel, az nem tükrözi vissza azt, ahogy Krisztus bánik az egyházzal. Ugye? Érted, amit mondom? Tehát a férj, ahogy bánik a feleséggel nagyon sok helyen, az nem az, ahogy Krisztus bánik az egyházzal. Nekem ez volt az egyik nagy kulcs, nagy kijelentés az életemben, hogy Istennek nem az az akarata elsősorban, hogy én jól érezzem magam a feleségem mellett, hanem az, hogy ő jól érezze magát mellettem. Az egy más dolog, hogy ennek következtében én is jól fogom érezni magam, előfordulhat, és elő is fordul, dicsőség az Úrnak, de nem a történet nem erről szól. Tehát a történet az nem arról szól, hogy én akarjak kapni, hanem a történet az arról szól, hogy én adjak. De azért nem tudunk adni, érted? Mert nagyon keveset vagyunk Istennel, mert valahol nekünk is kell átvenni, és átvenni csak Istennél tudunk. Viszont Istennél is csak úgy tudunk, az által tudunk átvenni, ha vele vagyunk. És tulajdonképpen Isten úgy tud belőlünk táplálkozni, enni és inni belőlünk, hogy átadja azt nekünk, amilyen van, ami ő maga. Na most ehhez bele kell lennünk, de mivel nem, most hadd fogalmazzak így jól, hogy nem elégítjük meg az Urat azáltal, hogy vele vagyunk, ezért mi sem tudunk tőle megelégedést venni, mert a nincsből nem lehet semmit venni, ugye a imádkozástalanságból, meg a Biblia nem olvasásából lehetetlen kijelentést venni, meg Isten hangját meghaladni. Ennek következtében nincs mit átadni a feleségünknek, mert amit a feleségünknek át kell adni, az természet feletti. Tehát mi nem izé pszichológusoktól tanulunk, hogy menj haza, és akkor mondja egy Shakespeare verset a feleségednek, vagy vegyél neki 3 virágot, vegyél neki többet is, persze, de nekünk nem ezt kell átadnunk a feleségünknek, nekünk szellemit kell neki átadnunk, olyat, amit a legjobb házassági tanácsadó sem tud odaadni neked, csak az Úr. De mivel nem adunk át semmit, ezért nincs is jogunk, hogy elvárjunk bármit is a feleségtől, és hogyha a feleség szintén nem keresi az Urat, rosszabb esetben, és ez sok helyen előfordul, akkor lesz egy megkeseredett feleség, hogy a férjem nem szeret, és egy megkeseredett férj, hogy a feleségem nem tisztel, és nem szeret meg, mit tudom én, nem teszi meg nekem ezt meg azt, és akkor lesznek belőle borzasztó dolgok, és veszekedések, és minden egyéb dolog. Holott ezt el lehetne úgy kerülni, hogy legalább mi férfiak, mert a felelősség nagyobb része rajtunk van, ez rossz hír nekünk, jó hír a hölgyeknek, hogy mi legalább elkezdünk inni adni az Úrnak. Tehát amikor az Úr szól neked, hogy mit tudom én, akár kicsoda, most bárkit mondhatnék, adj innom, akkor nem azt mondod, hogy arra, hogy most nincs időm, mert kedvenc sorozatomat most, éppen most van, hanem mész és imádkozol, mész és Bibliát olvasol, és veszed a kijelentést az Úrtól, amit ő akar neked mondani. Vagy lehet, hogy nem akar mondani semmit, csak azt akarja, hogy vele legyél, és szemléld őt szellemben, érzékeld a jelenlétét, mint ahogy Mózes is fönn volt a hegyen, és 6 napig fönn volt a felhőbe, és a 7. napon szólt hozzá az Úr. 6 napig csak nézték egymást, és nagyon örültek egymásnak. És valamikor Isten jelenlétében várnod kell. Valamikor Isten jelenlétében türelmesnek kell lenned. Figyelj, ez nem számítógép. Wi-Fi-re fölmész a netre, mint most én a Norbi irodájába fölmentem a netre, gyorsan megnéztem, jött egy e-mailem. Ez nem, Isten nem így működik. Isten nem internet. Isten nem e-mailt küld, bejelöl a Facebookon, belájkol, igazolt vissza ismerősnek, és akkor néha rádír a cseten, hogy mi újság, hogy vagy. Isten azt akarja, hogy vele légy, és a vele való létben benne vannak mindenféle dolgok. Például az, amikor csak ültök és szemlélitek egymást. Isten és te, ott ültök a pici kis lakótelepi szobádba, ott vagytok, és szemlélitek egymást, Isten és te, és vársz. És nem cidrizel, vagy nem izgulsz, hogy már Isten nem szólt hozzá. Na és? Majd szól, amikor eljön az ideje. A lényeg, hogy te mindig legyél készen, hogy meg tudjad hallani. És tudj átvenni Istentől, amit, hogy aztán tudja tovább adni a feleségednek, vagy a barátaidnak, vagy a kapcsolatrendszeredbe, amiben éppen mozogsz. És nekünk szellemig kell átadni. Olyat, ami nem megfogható fizikai kézzel. Ami nem puszta emberi szavak. Lehet, hogy ugye a férfiaknak azt mondja, hogy a szavukkal is föl kell építeni a feleséget. Ugye úgy, ahogy minket Krisztus. De valamikor, amikor nem tudunk mondani semmit. Nem is kell. A lényeg az, hogy a feleséged érezzen rajtad keresztül valami olyat, ami tudja, hogy az nem tudom elmondani. Tehát ami nem szavak, de mégis olyan, ami miatt a feleséged a legszívesebben a nyakadba ugrana, mert érzi, hogy az, ami ő róla, vagy a férjéről rólad árad ő felé, az neki jó. De az csak akkor tud működni, most ne nevessél rajtam, mert én nagyon komoly dolgokról beszélek. És házasságok ezért mennek tönkre, mert ezt emberek nem kezdik el csinálni, mert nem is hisznek benne, hogy ez működik. Ha valamint vannak olyan emberek, ahol kiröhögtek, amikor erről beszéltem. Ő hülye vagy, hülye vagy. Hát persze, hát és én is ezt tanulom. És nagyon az elején vagyok, hadd mondjam el neked, nagyon az elején vagyok. Nem is értjük ezt a dolgot, hogy a menny, az Isten királysága jelen kell, hogy legyen a házasságban. Hát valahogy a házasság az mindig egy tabu téma. Persze jelen kell legyen a pénzügyeinkben, a gyülekezetben, az négy nagy szolgálatomban, de a házasságomban. Hát barátom, a házasságodban nincs jelen a mennyek királysága, megette a fene a szolgálatodat, a pénzügyeidet, mindenedet, mész a pokolba mindeneddel együtt. Érted? Hát tönkre megy a családod, tönkre megy a gyereked, mindened tönkre megy, hogyha a házasságodban nem tud bejönni a mennyeknek a királysága. Ezek nagyon-nagyon kemény dolgok. És értsd meg, ezek szellemi dolgok, ez nem pszichológia, amiről beszélek. Egy pszichológus az kiről, ne azt mondaná, hogy hülye vagyok, nem vagyok normális. Hát milyen filozófia ez? Persze, hát olyan nem normális, mert nem érti, mert nem született újjá, szegényem, az Isten áldja meg. De ez nem pszichológia, ez a szellem, amiről beszélek. Ez a mennyei dolgok, amit nem tudunk megfogni. Nem tudunk fizikailag kézzel átadni, hogy tessék, itt van. Nem tudjuk odaadni. Ez egy szellem, egy dicsőség, amit Isten jelenlétében át tudunk venni. És utána, ahogy élünk a hétköznapjainkban, a feleségünkkel, a gyermekeinkkel, a munkatársainkkal, ezt észre sem veszünk, de ki fog áradni belőlünk. Mert az élet árad. Kiárad az élet. Minél többet veszel be magadba az életből, annál több fog kiáradni belőled rajtad keresztül az életből. Érted? És a feleséged a szellemi ember, vagy lehet, hogy nem szellemi annyira még, de azért szeret téged, azért nem akar elválni, azért veled akar lenni. Ezt meg fogja érezni, hogy mi történt vele, hát megváltozott, vagy kezdi gyűjteni a jó pontokat neked, hogy na már el is mosogatott, na már be is ágyazott, na már meg is simogatott, na már valami jó szót is már szólt hozzám, azon kívül, hogy főztél már kávét, szóval, hogy most már valami végre van, és kezdi érezni, valami árad ebből az emberből. Érted? És ezt férfiak, drága férfiak, ezt tanulnunk kell. Ezt meg kell tanulnunk, kőkeményen meg kell tanulnunk. És ezt én is tanulom. És egyetlen egy imám van, tényleg Gyuri bácsival beszélgettünk az alkalom előtt, és most is újra elmondom, én nagyon sokszor, mikor reggel fölkelek, azzal kezdem a napjaimat, hogy bejelentem, hogy csőd van. Becsődöm. Bár érted, még el sem indult a nap, de csődöt jelentek be. És kérem a végrehajtót, az Urat, hogy jöjjön és indítsa el a felszámolást. A régi életnek, a régi hústesti természetnek a felszámolását. Reggel fölkelek és bejelentem, hogy csőd van, Uram. Csődöt mondtam. És ez a dolog, ez nélküled nem fog menni. És ez nem hülyéskedek. Én ezt kőkeményen, ezt az imát elmondom minden reggel, mert ugyanis tapasztaltam azt, hogy amúgy, ha nem mondom el, ez magán a tényen akkor sem változtat. Tehát a tény az akkor is igaz, ha nem mondom el. Akkor jobb, ha elmondom, legalább magamhoz is őszinte vagyok, az Úr meg úgy is tudja. Mert ezt nem lehet érted, hogy hát, Uram, te tudod, Uram, te tudod. Igen, ő tudja, de nem sokára te is meg fogod tudni, hogyha nem teszel valamit. Értsd meg! És ez egy nagyon fontos dolog. Adj inni Istennek! Adj inni Istennek, érted? Ez ma nincs az egyházban, ma nagyon kevesen vannak, akik ezt bevállalják. Oké, nem leszek nagy ember. Oké, nem leszek nagy apostol. Nem fogják letölteni 10 000-en a tanításomat egy óra alatt. Nem leszek benne a Gát TV-be. De inni adok Istennek, a kutya mindenit neki. Akkor is inni adok neki. És akkor is keresni fogom őt, mert vele akarok lenni. Mert ő mindent megtett, hogy velem lehessen. És most 2 igét nézzünk meg, jó? Van még időtök? Pedig még muszáj elmondanom, jó? 2 igét nézzünk meg, jó? 1 Korintus 7, 1-től 7-ig, és a Zsidó 13, azt hiszem 3-tól 6-ig. Megint ilyen furcsa fordításokat használtam, de ne ijedj meg ettől. Jössz, Norbi testvér? Ja.
1 Korintus 7, 1-től 7-ig. Most pedig leveletekben feltett kérdésekre válaszolok. Azt írtátok, jobb férfinak, ha egyáltalán nem is nyúl asszonyhoz. Ámen. Tudod, hogy a Pál apostol valamit. Én meg azt mondom, a szexuális bűnök veszélye miatt minden férfi házasodjon meg, és minden lány menjen férjhez. A férj adja meg a feleségének, amivel tartozik neki, ugyanúgy a feleség is a férjének. Nem a feleség rendelkezik saját testével, hanem a férje. Hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a feleségét szolgálja vele. Ne tagadjátok meg a másiktól, hogy testetekkel is szolgáljátok egymást. Csak közös megegyezéssel tartózkodjatok a házas élettől, és akkor is csak egy ideig, ameddig teljesen az imádkozásra fordítjátok minden figyelmeteket. Azután ismét legyetek együtt, hogy a sátán ne tudjon benneteket szexuális kívánságokkal kísérteni. Mindez azonban azért mondom, mert kedvezni akarok nektek, nem pedig parancsként. Szeretném, ha mindenki úgy élne, mint én, de Isten mindegyiknek más-más ajándékot adott, az egyiknek ilyet, a másiknak másfélét. Zsidó 13:4-6. Tiszteletlen méltó a házasság és a szeplőtlen házasság. A paráznákat, házasságtörőket ugyanis az Isten meg fogja ítélni. Pénzkedveléstől mentes legyen az életetek forgása, elégedjetek meg azzal, amitek van, hiszen Isten maga mondta, nem mondok le rólad, sem el nem hagylak téged. Úgyhogy bizalommal szólhatunk így. Az Úr segítségem, félni nem fogok, mit tehet nekem ember?
Amen.
Amen. Csak annyit azért, a Pál apostol azt mondta, szeretné, ha mindenki úgy lenne, mint ő, hát akkor itt nem született volna a gyermek az elmúlt években, de nem bántani akarom Pál apostolt, mert én is azt mondom, valamit tudod, mindegy. Figyeljetek ide! Én ezt az igét nem azért olvastattam fel a Norbival, mert most ilyen szexuális felvilágosítást szeretnék tartani. Ez távol áll tőlem. Ezt az igét azért olvastattam fel, mert ha hiszitek, ha nem, még továbbra is az Isten jelenlétéről beszélek nektek, csak majd minden megértitek, hogy miért és milyen formában. Először is szeretném nektek elmondani azt, hogy a férjnek és a feleségnek, még szintén az Efézus 5 alapján, tükröznie kellene a Krisztus és az egyház közti kapcsolatot. De sajnos azt kell mondanom, hogy mi, és most férjeket és feleségeket is beleértem, és most ne legyél vallásos, ne legyél képmutató, legyél őszinte, én is ad leszek, sajnos mi sokszor úgy bánunk egymással, hadd fogalmazzak így, ahogy Istennel is bánunk. Ahogy nem lenne szabad Istennel bánnunk. Értitek, hogy mire gondolok? És a helyzet az, hogy nekünk egymásnak is adnunk kell inni. Hallod ezt? És ugye a nem házasok azok egy kicsit más helyzetben vannak. Én megmondom őszintén, hogy én úgy gondolom, hogy a nem házasoknak addig, amíg nem házasodnak meg, ő nekik van egy nagyszerű idejük. Ők persze azt gondolják, hogy nem, de ez nem így van. Ugyanis ő nekik egy nagyon nagyszerű lehetőségük van, hogy megalapozzák magukat az Úrban. Én tudod, mikor tudtam a legtöbbet imádkozni? Amikor nem voltam még házas. És a feleségemmel is éppen beszélgettem valamelyik nap erről, hogy feljött ez, és a legtöbb megalapozás az életében neki is akkor történt, amikor még nem volt házas. Azért, mert több idő volt, ugye több, nyilvánvalóan akkor ugye nem ismertük egymást, tehát nem volt olyan idő, amit egymásra fordítottunk volna, vagy valakire, azt ráfordítottuk az Úrra. És tulajdonképpen, ha bármit is tud Isten építeni az életünkre ma, akkor azért tudunk építkezni, mert annak idején, amikor volt erre idő, akkor alapoztunk. És nem akkor kell alapoznod, amikor már 25 éve a házasságban vagy, mert nagyon elkéstél akkor, ezt hadd mondjam el neked, bár soha nem késő, ugye a halálunk pillanatáig soha nem késő, bár azért van, amire már késő. Alapozni akkor kell, amikor annak az ideje van. És van annak az ideje, például én csak egy példát mondok az életemből, a teológián, annak idején, amikor a teológián tanultam, én nagyon sokat voltam egyedül. És nem azért, mert elvetett, elutasított voltam, persze voltak ezzel is problémáim, ezt hadd mondjam el, általában vak embereknek azért szokott ilyen problémájuk lenni, mert úgy látom, nem csak vakoknak, és ebből nekem gyógyulást kellett átvennem, sőt azt gondolom, hogy nagyon sokszor egyébként, és ezt higgyétek el, ez így van, a proféták is, akikről olvasunk a Bibliába, nagyon sokszor megsérültek a szolgálatba, és újra gyógyulást kellett átvenniük. Tehát ne szégyeld azt, hogyha megsérülsz, én is megsérültem már egy párszor volt, amikor saját magamnak köszönhettem ezt a sérülést. Nem az a gond, ha megsérülünk, hanem az, ha benne maradunk a sérülésbe, és nem tudunk gyógyulást átvenni az Úrtól. A gyógyulást mindig át lehet venni. Ezt meg lehet tanulni, higgyétek el, meg lehet tanulni, mozogni a papi kenetben, és átvenni a gyógyulást az otthonunkba, az érzelmeink számára is. Ezt meg lehet tanulni. És ezért nem probléma, ha megsérülünk, mert az Isten nagy emberei is megsérültek egyébként. Nagyon megsérültek. A titkuk az volt azoknak, akik megmaradtak az Úrban, hogy nem maradtak meg a sérüléseikben, fölálltak, vagy kértek Istentől segítséget, hogy állítsa talpra őket. Tehát ezért nem probléma, ha megsérülünk, a fáj nem jó. A probléma az, ha nem akarunk kijönni a sérülésből. És ezt azért mondom, mert én is, amikor a teológián tanultam, nagyon sokat voltam egyedül. És ezeket az egyedül léteket arra használtam fel, hogy én akkor rengeteget kutattam az igét, nagyon sokat, és nagyon sokat imádkoztam nyelveken, a Szent Szellem által. Általában ezt a két dolgot csináltam. Vagy az igén elmélkedtem, vagy a Szent Szellem által imádkoztam. És ezen a két dolgon keresztül, ahogy így Istennel voltam, rengeteg minden dolgot Isten el tudott végezni akkor az én életemben, amivel már nem kellett küszködnöm akkor, mikor megházasodtam. Hát persze kellett küszködnöm más dolgokkal, meg más hiába valóságokkal, amik még bennem voltak, meg még vannak, de nagyon sok mindent Isten el tudott végezni az életemben. És én azt gondolom, hogy ugye úgy minden valószínűség szerint Timóteus egy egyedülálló ember volt, azt mondják az egyháztörténészek közül némelyek, hogy valószínűleg, hogy az egész életét ő egyedül élte, tehát nem úgy tűnt, valószínűleg nem nősült meg. Minden esetre az biztos, hogy egyedül álló volt, amikor Pál írta neki a levelet. És a Timóteus, tehát neked is, ha nem vagy házas, azt kell csinálnod, amit Timóteusnak. A szabad idődet azt arra kell használni, hogy beleásod magad a igébe, Isten jelenlétébe, és élsz a természet felettibe. És hát most megkérdezett tőlem, hogy akkor hogy fog neked Isten feleséget adni? Vagy férjet? Én meg elmondom neked, hogy én, amikor 20 éves fiatal voltam, akkor úgy voltam vele, hogy sokáig azt gondoltam, hogy szerintem a világ 8. legnagyobb csodája lesz az, hogy nekem lesz feleségem, mert egy vakhoz én sem mennék hozzá. Tehát eleve ebből indultam ki. És nem ismerkedtem, nem raktam föl magam ilyen társkereső rovatokra, ami is volt akkor még ilyen. Nem hirdettem magam újságokba, hogy Szent Szellemmel betöltekezett karizmatikus ember vagyok, nyelveken szóló hölgyet keresek, legyen teltkarcsú, meg mit tudom én mi, hitajándéka legyen meg benne, tudjon engem elviselni, hanem vártam. Persze normális ember voltam, valaki köszönt nekem, visszaköszöntem, beszéltem vele, stb. Tehát nem ilyen szerzetes voltam, ilyen néma szerzetes rendben, nem iratkoztam be, hogy ne szólj hozzám, mert én akkor tisztátalan ember leszek, ne érincs engem, mit tudom én. Tehát nem ilyen voltam, persze normális emberként igyekeztem élni az életemet, de az időmnek a jelentősebb részét, ami szabad időm volt, azt arra használtam, hogy Istent egyre jobban megismerjem, hogy vele legyek. És hogy nem, a természet feletti valahogy működött az életemben. Mert Isten kijelentette, hogy adott igét, nem is egyet, többet is, hogy ő ne izguljak, mert ő feleséget fog nekem adni. Még álmot is adott Isten. Azt álmodtam, hogy álmomba eljött hozzám egy próféta, akivel soha nem találkoztam, azt sem tudom ki volt egyébként, tehát ez egy álom volt, és a próféta álmomba megintett engem, hogy miért nem hiszed el, hogy Isten társat fog neked adni. És amikor reggel fölébredtem, tudtam, hogy ez az álom az Úrtól van. Aztán volt más álmom is, meg igéket is kaptam, rengeteg biztatást kaptam Istentől. És megfogtam ezeket a rémákat, ezeket a kijelentéseket, és ezekkel elkezdtem imádkozni. Újra és újra futottam ezekkel a rémákkal, mint ahogy a küzdőtéren fut az ember, vagy befut a küzdőtéren, hogy küzdjön. Én is küzdöttem, harcoltam, tusakodtam a rémával. Mert a szellem kardja az a réma, ugye az Efézusi levél szerint. Tusakodtam a kijelentéssel, harcoltam, imádkoztam. Mondtam, Istenem, te azt mondtad nekem, hogy? Istenem, te azt mondtad, te azt mondtad, te azt mondtad. Köszönöm, hogy azt mondtad, akkor küldjed, Uram, akkor jöjjön elő, stb. És láttam, szellemben láttam azt a dolgot, láttam a feleségemet. És aztán egyszer csak meglepődtem, nem is gondoltam, hogy annyira közel van hozzám. És ő is nagyjából ugyanezen a folyamaton ment át, csak úgy, hogy nem tudtunk egymásra. Én nem mondtam neki, hogy én mivel küszködöm, én meg nem mondtam meg, hogy mivel küszködik, hogy velem tusakodik már. Ott a jabbok révénél, és azt várja, hogy mikor kérem meg a kezét. Ehhez Istennel kell lenni, és hogy nem a természet feletti működött. Ma az egyház nem, egyébként nem hisz a természet felettibe. Tele van az eklézsia keresztény materialistákkal, akik azt mondják, hogy igen, de ha, igen, de nem, de nem igen. Meg mégsem, mégis, de mégsem. És ezzel el is rontják az egészet, úgy, ahogy van. Kijelentést már meg is ölik magukba már ezzel. De ugyanúgy nekünk, drága barátaim, és ezt most házasoknak mondom, egymásnak is kell inni adnunk. És ezért mondta Pál, hogy hát igen, jó dolog, hogyha ő ugye azt mondta, jó dolog, ha az ember ugye, asszony nem érint. De ezt azért azt mondja, mert Pál azt is, azért is mondta, mert neki olyan élete volt, hogy azt ő mellette senki nem bírta volna ki. Hát melyik feleség az, akinek az a szíve vágya, hogy a férjével együtt háromszor hajótörés szenvedjen, megveszőzzék, meg börtönbe rakják, meg mezítelen legyen, veszedelemben, meg szomjan, étlen, stb. Hát a normális ember ilyenre nem vágyik. És Pál ezért azt mondta, jobb, ha ez így marad az én esetemben, ahogy van, mert különben jaj, hát nem lesz ennek jó vége. De azt mondja, de a paráznaság miatt, és én most inkább itt ezt használom, a paráznaság miatt, annak, akinek nincs erre elhívása, hogy egyedül legyen, mert ez egy ajándék, akinek arra van ajándék, hogy megházasodjon, mert ez is egy ajándék, a paráznaság miatt meg kell házasodni. És most mondjam el, hogy miért. Azért, mert neked is innod kell adni a másik embernek. Inni kell adnod a másik embernek. Na, ezt akartam mondani. És a másik, figyeljetek ide, az egyházban elfelejtik ezt ma, felelősek vagyunk egymásért. Hallod, amit mondok? Felelősek vagyunk egymásért. Tudod, hogy nagyon sokszor az én Isten keresésemet meghatározza az is, nem csak ez, de ez is meghatározza, hogy felelős vagyok a feleségemért, a gyerekeimért, a barátaimért, még akkor is, ha azok önmagukban jól meg tudnak lenni nélkülem, akkor is felelős vagyok értük, mint ahogy ők is felelősek én értem, és ezért ő miattuk is keresem az Urat, ő miattuk is olvasok Bibliát, ő miattuk is imádkozom, még akkor is, ha egy hónapig nem találkozok velük, azért csinálom ezt, mert a szellemvilágban viszont vannak találkozási pontok, mert a szellemvilágban kijelentés folyik tovább. Tehát amikor te olvasod a Bibliát, akkor nehogy azt hitt, hogy a kijelentést azt csak te saját magad miatt veszed át. Nem. A kijelentést neked azért is át kell venned Istentől, mert a kijelentés folyik tovább, és neked ebbe a folyamba, ebbe a folyásba, ebbe a folyóba részt kell venned. Aktívnak kell lenned. Érted? És a kijelentésnek rajtad keresztül is tovább kell folynia, nem csak azáltal, hogy a gyülekezetben elmondod vagy a barátaidnak, hogy ma mit kaptál Istentől, hanem azáltal, hogy az otthonodban is imádkozol azzal a kijelentéssel, amit kaptál Istentől. És a kijelentés ezáltal megy tovább, folyik tovább a szellemvilágba, és átfolyik egy másik ember felé. Akkor is, ha te nem látod, ez akkor is így igaz és működik. Csak ez megint egy olyan szellemi dolog, amiben azért nem hiszünk, mert annyira bunkó materialisták vagyunk, hogy egyszerűen fel nem tudjuk fogni, hogy mi ez az egész, amiről szó van. Hát ezért volt az, hogy a feltámadás után, amikor az Jézus beszélt az emmausi tanítványokkal, elmondta nekik, hogy nagyon milyen balgatagok és vesszívűek vagytok, hát egyszerűen nem tudjátok felfogni, hogy az írások miről beszélnek, annyira le volt zárva a szívük. És az lezárt szívük miatt elkeseredett, szomorú emberré váltak. És ma nekünk ugyanez a problémánk. Nem olvasom Bibliát, mert nincs értelme. Úgyse prédikálok sehol a következő egy évben, akkor minek? Úgyse, és hozzuk a kifogásokat. Úgyse áldott meg az Úr, nem adta meg az autót, pedig már régi is tönkrement az újat, meg nem adta meg. Feleségem továbbra is zsörtölődik velem, vagy itt férjem még mindig bunkó, vagy mit tudom én. És hozzuk a kifogásokat. Gyerekem megint egyest hozott, nem gyógyultam meg. Minek? Nem olvasok Bibliát, nincs értelme. Csak egyetlen egy probléma van, barátom.